Köszöntöm Önöket, a MIPA Magyarország egyik legismertebb kulturális márkája és egyik legmodernebb kulturális intézménye, amely egyedülálló módon fogja össze a különböző művészeti ágakat, helyet ad a komoly zenének, a kortársnak, a könnyű zenének, a jazznek, operának, és még sorolhatnám, 18 éves lett. És ez a 18 év egy nagykorúságot is feltételez. Gondolom, hogy a MIPA dolgozói most már első alkalommal nem kölyökpesgővel kocintottak, hanem igazival, de hogy ez valóban így történt-e, a Skyle Csaba vezérigazgató úr mondja el első gondolatként. Üdvözlöm, Csaba!
Szép napot kívánok, köszönöm a kedves hallgatókat!
Szóval valóban a kölyökpesgő helyett most már igazi pesgő durrant?
Pesgő duroktatásban jók vagyunk, hiszen a 18 évvel ezelőtti nyitás óta rengeteg pesgő pukkant, hiszen olyan előadók voltak, világsztárok, amik igazán pesgő pukkanásként foghatóak fel. Már magán a megnyitón is 2005. március 14-én José Carreras volt itt például. És hát azóta ez fokozatosan fejlődik. Tényleg érdekes, hogy ugye a kezdeti izgalom a körül volt még, hogy a körúton túlra vajon elmennek-e kulturális programra.
Így van. Hiszen annak idején, amikor a Nemzeti Színház is, meg a MIPA-nak a helyszíne is köztudottá váltak, mindenki húzta az órát, vagy legalábbis nem csak, hogy úristen, olyan messzire hogyan megyünk el?
Hát így van, tulajdonképpen ezt beazonosították a város pereménhez, ugye József Attila híres sorainkhoz. És hát valóban egy kész csoda, hogy itt annak idején egy gazdasági pályaudvar volt, ugye a ferencvárosi malmokhoz, a vágóhidakhoz erre jöttek az állatok, a búza, majd aztán innen szállították el a terményeket. És az, hogy mára egy ilyen valódi városközpont kezd itt fejlődni, az tényleg zseniális. És hát az, hogy közben nem csak a kedves nézők szoktak ide, hanem a félvilág is. És azok a különböző műfajú sztárok, akik itt felléptek, gyönyörű bejegyzésekkel látták el egyrészt a MIPA akusztikájáról szóló bejegyzésekkel, vagy azt, hogy a kollégáink milyen lelkesen fogadták őket, és milyen jó itt fellépni. Úgyhogy én azt tudom mondani, hogy az elmúlt 18 év a magyar kultúra egyik legnagyobb sikertörténete.
Ugye ön 2011 óta a vezérigazgatója a MIPA-nak, de hát nem is az első kapavágástól, de ott volt 2005-től, hiszen az első opera előadásnak ön volt a rendezője, ez a Monteverdi L'Orfeo operája volt. Emlékszik még ezekre a mozzanatokra? Biztos kitörölhetetlen.
Hát kitörölhetetlen, sőt tulajdonképpen a fogantatásától kezdve figyeltem a dolgot. Ugye Zoboki Ágbor barátom tervezte az épületet, és nagyon sok tanácsot kért itt a különböző funkcionális tervezési ügyekben. Aztán 2004-ben már az akkori elődöm, és nagyon jó barátom Kis Imre megkért, hogy legyek kutás tanácsadója, a művészeti tanácsadója a programok tervezésének. Majd ugye itt a bemutató után pedig az opera programoknak lettem a szerkesztője. Hát fantasztikus volt, mert akkor, és tulajdonképpen azt lehet mondani, mai napig is Budapest legmodernebb színpadtechnikájával felruházott színházában, a Fesztivál Színházban, akkor még nem így hívták, csak színházterem. Ott mutattuk be a Monteverdi Orfeót, ugye ez a operajátszás, európai operajátszás első nevezetes darabja, és hát ezért is gondoltuk, hogy ezzel nyitjuk. És hát a Fesztivál Színház azóta is számtalan kortárs vagy preklasszikus operát mutatott be, de hát mindeközben a Nemzeti Táncszínházzal egy darabig közösen üzemeltetve most már ők kaptak önálló otthont, úgyhogy most már csak mi szervezzük az itteni táncprogramokat. Nagyon büszke vagyok arra, hogy bevezettük a magyarországi új cirkusz a Reszirkel együttessel, és hát Vági Bence tényleg felépítette ennek az új cirkusznak itt a kultuszát, az is világhírű lett azóta. És hát egy csomó olyan dolog történt, ami azt jelenti, hogy körülbelül 10 000 esemény zajlott az elmúlt 20 évben, és hát rengeteg néző, aki kapcsolódott ehhez, és hát azt is szoktuk mondani, hogy az elmúlt 18 év az arról szólt, hogy itt összekovácsolódott egy valódi közösség, ugye a fellépő művészek, a nézők, és hát a MIPA-ban dolgozók közössége, akik egymás segítve, támogatva egy valódi, tehát érezhető közösséget hoztak létre. Ezt úgy lehet érzékelni, hogy eljön valaki koncertre, akkor azokkal találkozik,
akikkel még előtte héten is találkozott. Igen, én azt gondolom, hogy ez a beszélgetés persze most nem ad módot arra, hogy a 18 év emblematikus pillanatait mind felsoroljuk, viszont az nagyon érdekelne engem, hogy ugye ma már ebben az internetes világban voltak éppen mindent megnézhetünk. Tehát ha valakinek olyan kedve van, akkor a világ bármelyik opera, színházi épületébe bemehet, végignézheti, hogyan épül fel, hogyan alakítják át, ami egy külön élmény, amikor átalakítanak színházi tereket ahhoz, hogy megfeleljenek az elvárásoknak. Akkor, amikor ezt megálmodták, és ahogy a MIPA-t fölépítették mindenfajta technológiai vívmánnyal, ami a kornak annak 18 évvel ezelőtt ott volt benne, az még mindig kompatibilis most 18 év után?
Abszolút, hiszen akkor egy kicsit a korát is megelőző technika lett alkalmazva. Ugye itt van a Bartók Béla Nemzeti Hangversenyterem akusztikája. Russell Johnson, a kiváló New York-i akusztikus cég vezetője, az Artek vezetője tervezte, és úgy, hogy hangolni lehet akusztikailag is a termet, attól függ, hogy egy zongorista játszik ott önmagában, vagy egy nagy oratórikus, vagy operaművet játszunk, vagy orgonakoncert van. Tehát lehet állítani a színpad fölötti plafonrészt, hogy ez milyen magasan legyen, és ki lehet nyitni a hangversenyterem falait, hogyha egy orgonakoncert van, és katedrális hangzást szeretnénk elérni. Ez a technológia, ez a mai napig is az egyik legmodernebb. Ugyan mostanában divatosabbak a nem ilyen úgynevezett cipős doboz elhelyezésű hangversenytermek, ezek meg a régi klasszikus bécsi hangversenytermekből erednek, hanem most már ilyen legyező alakú a divatos, de hát rengeteg zenész esküszik rá, hogy ez az igazi akusztika.
Igen, hát ez a klasszikus színházi felépítés, az a legyező alakú, amelyik ilyenkor megjelenik. Vannak ilyen belső információs kérdéseim. Az, hogy például melyik előadást rögzítik tévéfelvétel szempontjából, azt önök döntik el, vagy megkeresés alapján van egy közös megegyezés?
Igen, talán nem minden kedves hallgató tudja, hogy a MIPA-nak a születésnapja óta van egy videó stúdiója, amit folyamatosan fejlesztünk, és ahogy én átvettem a vezetést, azt találtam ki, hogy ezeket a kincseket, amiket itt fölveszünk, ne csak archiválási célból tegyük, ugyanis ez volt az eredeti elhatározás, hanem tegyük közkincsé.
Így van.
Ezeknek egy része a közmédiával közösen kerül a műsorprogramba, illetve hát mi voltunk Magyarországon az első olyan intézmény, aki elkezdte streamelni ezeket. Rendben kísérleti jelleggel, de aztán, amikor kitört a pandémia, akkor nagyon boldogok voltunk, mert nekünk már semmit nem kell csinálnunk. Mert
Mindenki streamelt,
és mi egyből ezt el tudtuk indítani. Egyébként nagyon-nagyon hálásak voltak a nézőink, és megható leveleket kaptunk, hogy nem hagytuk őket cserbe a pandémia alatt sem. Sőt, volt olyan, aki beült, elindította az előadás felvételét, vagy hogyha direktbe ment, akkor a direkt felvételt, és kis kosztümbe, öltönybe, egy pohár pezsgővel beültek a tévé elé, hogy úgy érezzék magukat, mint hogy itt lennek a MIPA-ba. Szóval, hogy ezek
de akkor ezek ez azt is jelenti, hogy voltak éppen a felvétel jogai az önöké, tehát a MIPA-é?
Hát az, hogy megszerezzük, az külön mérkőzés, ugye?
Hát igen, mondjuk a művésszel is meg kell küzdeni, persze.
Nem csak hanem az ügynökségével, a lemezkiadójával, hiszen rengeteg művésznek olyan nagy nevű lemezkiadója, aki ragaszkodik, hogy csak ő készíthet róla a mozgóképet. De egyébként a MIPA rangján az, hogy mennyire fölvitte az ázsióját ez az elmúlt 18 év, mutatja, hogy egyre többen belemennek ebbe. Itt mindig van persze egy vita, mert nem csak a több mindent ki kell fizetni. Tehát a művésznek jogdíjat azért, hogy képfelvétel készül róla, ki kell fizetni, ha még 70 évnél nem régebben halálozott el a zeneszerző, akkor kell egy jogdíjat is fizetni.
Ez konkrétan Bartók esetében ez felismerült a közelmúltban.
Így van, és hát a kottáért is fizetni kell, tehát ez egy komolyabb költség. Úgyhogy ezt szeretjük is úgy értelmezni, hogy ez olyan befektetés, ami hogyha ha tudjuk streamelni, eladni valamelyik társaságnak, hiszen itt vannak külföldi jelentkezők is, hogy megvegyék a felvételeinket, akkor ebbe kitartóbban küzdünk. Ha nem, akkor sajnos el kell tekinteni, ettől van olyan előadó vagy együttes, aki pedig abból azt mondja, hogy ez nem lehetséges.
Igen, hát az pedig az ő döntésük. Ez a technikai feltételrendszer teszi lehetővé azt is például, hogy a Metropolitan közvetítéseket meg tudják valósítani?
Nem, az
vagy ez teljesen más?
Ugye a Metropolitannek is van egy ilyen televíziós stúdiója.
Egy kis stúdiója, igen, gondolom.
Hiszen Peter Gelb kollégám abba a tekintetben is, hogy ő televíziós műsoroknak volt korábban a producere, és ő a Metropolitannek a vezetője. Ugye én is mozgókép irányból érkeztem ide, tehát ők ezt megszervezték annak idején, hiszen a MET az ugyan van az Egyesült Államokban több operaház is, de mégiscsak az operaház, és hát az opera népszerűsítése és nagyon komoly üzleti bevétel érdekében létrehozták ezt a rendszert, és hát eladják ezt a licencet, hogy lehessen sugározni különböző országokban. Úgyhogy ez így jött létre. Egyébként másnak is van, hogy berlini filharmonikusoknak van egy külön streaming csatornájuk, tehát elkezdett a komoly zene nyitni ezeken az ablakokon keresztül.
És most már önöknek kell nyitni a közönség felé, hogy ezeket mind meg tudják mutatni. Az egy nagyon fontos állapot egyébként, hogyha valaki napközben sétál a MIPA környékén, akkor ott mindig lát csoportokat, embereket. Tehát voltak éppen a MIPA napközben is él és dolgozik, és az önök policyében van egy nagyon érdekes szóösszetétel, ez a kulturális fenntarthatóság, amelyiknek én azt gondolom, hogy az egyik küldetése az, hogy ha van már egy ilyen kulturális intézmény Budapesten, Magyarországon, az a nap bármelyik pillanatában és időpontjában adjon programot azoknak, és ne csak este 7 órakor, vagy 7:30-kor, vagy 8-kor gördüljön föl a vasfüggöny. Jól látom?
Hát így van, aztán kevesen tudják, hogy a MIPA-ban évente olyan 1500 esemény van. Ez nem azt jelenti, hogy 1500 koncert, hanem különböző szervezett program. És ennek egy harmada az gyermek, ifjúság és diák program. Ugye a fenntarthatóság kérdése ez egy izgalmas dolog, mert általában két szegmenséről beszélnek, a környezeti fenntarthatóságról, azt, hogy a földet milyen állapotba adjuk el, és a gazdaságiról, hogy milyen gazdasági helyzetben kapják meg a jövőt a következő nemzedékek. Sajnos keveset beszélünk arról, hogy van egy társadalmi vetület is, tehát a társadalmi fenntarthatóság, és azon belül pedig egy kulturális. És hát azért sajnos, hogy erre keveset beszélünk, mert a kulturális az visszahat mindenre. Tehát az visszahat arra, hogy hogyan őrizzük meg a földet, ennek is kell, hogy egy kulturális legyen, egy gazdasági kultúra is. És hát nem utolsó sorban pedig ugye a művészeteket az emberek életéhez kapcsoló kultúra, amit tud képviselni a MIPA. És hát az, hogy a gyerekek a minőségi kultúrába beleszülessenek, és érezzék, hogy ez ugyanolyan fontos számukra, mint mondjuk a gazdaság vagy kereskedelem oldaláról elfogadnak sok minőségit, hiszen hogyha a divatiparra gondolunk, vagy
technológiára,
akkor ott a legjobb minőségért mindenki, hogy megszerezze magának. Hát a kultúra is ugyanilyen. Azzal a plusz különbséggel, hogy a kultúra az identitásukat is erősíti, hiszen az a kultúra, amit mi feléjük sugárzunk, mint energiát, az nem más, mint a magyar és az európai gyökerű kultúra, természetesen kiegészítve világsztárok által tulajdonképpen a minőségi kultúrával. És hát ez a feladatunk, hogy ezeken a gyermekifjúsági diákprogramokon ezt ők átérezzék, és nagyon büszkék vagyunk, mert tulajdonképpen már most a harmadik generáció bontogatja itt a szárnyait, mint néző, akik úgy érkeztek ide, hogy talán még a mama pocakjába, vagy pedig ilyen kis gyermekkoncerteken kezdték el a kapcsolódást a kultúrához, és aztán így folyamatosan, ahogy nőttek, belenőttek ebbe. És hát talán az se véletlen, hogy vannak ilyen hűségprogramjaink, amivel azt díjazzuk, hogy a nézőink itt többször megjelennek, és elsőnek jegyet. Ennek a száma már meghaladta 45 ezeret, ami egy európai mércével is egy nagyon komoly számnak tudható be. Úgyhogy tulajdonképpen a kulturális fenntarthatóságot ez szolgálja, illetve azt is próbáljuk ezen keresztül a fiatalok felé kommunikálni, hogy a MIPA az övék. Tehát, hogyha ők itt vannak, jól érzik magukat, és ide hozzák majd a gyermekeiket, vagy akár a nagyszülőkre is jönnek, akkor érzik, hogy ez egy családias.
Hát lakják be, bátran lakják be. De hát én azt gondolom, hogy a kulturális intézménynek ez egy alapvető feladata. Ez a fajta kulturális fenntarthatóság gondolom tetten érhető lesz majd a Bartók tavasz alkalmával is. Ugye március 31-e és április 16-a között lesz ez az esemény sorozat, és ahogy elnézem a műsorfüzetet, valóban nagyon széles az a spektrum. Tényleg van itt minden, mind a búcsúban, ha szabad ezt így mondani.
Hát így van, de pont az érdekes, amit mondott, és a kutatás fenntarthatóság tetten érhető. Hiszen ha valaki elkezdett ezzel foglalkozni, az nem mások, mint Bartók Béla és Kodály Zoltán, akik ugye azt tették, ami nekünk a példánká vált, vagy ők a példaképeink ebben, hogy elkezdték összegyűjteni azokat az értékeket, azokat a gazdag kulturális ásványokat, hogy így fogalmazzak, amik itt maradtak a Magyarországon, a Kárpát-medencében. És hát ugye a fenntarthatóságnak ez egy nagyon lényeges pontja, hogy az értékeinket, vagy a hagyományainkat úgy szedjük össze, hogy azokat újra tudjuk aztán értelmezni, és hát mai produkcióvá, mai zenévé, színházi vagy táncelőadását tudjuk varázsolni, újraértelmezni, és akkor tulajdonképpen ez az újraértelmezéssel is továbbadni a következő generációknak. Úgyhogy ennek a szellemiségébe indult el 3 évvel ezelőtt a Bartók tavasz, aminek az volt az érdekesség, hogy az első fesztivált nem tudtuk megrendezni élőben, hiszen a pandémia...
Akkor volt a Covid.
Így van. Viszont megszereztünk egy nagyszabású fesztivált nívós európai művészekkel, együttesekkel, és hát azt láttuk ki, hogy ha nem tudnak ide repülni, akkor a saját helyükről streameljük őket, összekapcsolva a budapesti streamelésekkel. Tulajdonképpen az első fesztiválunk egy nagy európai streaming fesztivál volt.
De szerencsére a tavalyi már élő volt ebből a szempontból, meg az idei is az lesz.
Ez így van, azért bármilyen jó minőség a streamelés nem tudja produkciót helyettesíteni.
Pontosan. Vezérigazgató úr, köszönöm szépen, ennyi fért most egy kis születésnapi köszöntésbe, meg abba, hogy egy kicsit fölemlítsük a Bartók tavaszt, akit egyébként érdekel természetesen a MIPA honlapján az egész programot meg tudja nézni március 31-e és április 16-a között. Gratulálunk az elmúlt 18 évhez, aztán még sok ilyet kívánunk. Köszönöm szépen.
Köszönöm szépen, én is.
Viszonthallásra.
Viszonthallásra.